Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén is. Nagyon örülök, hogy eljöttek, bár látom, hogy kicsit kevesebben vannak, innen hiányzik néhány ember. Remélem nem azért, mert annyira jól sikerült a tegnapi nap, hogy nem mertek már többet eljönni. És annyira jól fog a mai este is sikerülni, hogy már holnap még kevesebben fognak eljönni. A végén már csak ketten fogunk itt ülni a tiszteletes óra. Nem viccet félretéve, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és örülök, hogy akik el tudtak ma jönni, itt vannak közöttünk. És remélem, hogy holnap is eltetszenek majd jönni. De még nem értünk a végére, és még nem szeretnék senkit elküldeni. Énekeljük azt az énekünket, amelyet tegnap is énekeltünk. A Te adtad nékem lelkemet. Kezdetű evangelizációs énekünket. Gyertek, csendesedjünk el, és kérjük Isten áldását erre a mai alkalmunkra, hogy valóban mindannyiunk számára hasznos legyen az, hogy itt vagyunk, lelki értelemben hasznos. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy ezen az estén is elhoztál bennünket, hogy készséget adtál nekünk arra, hogy elinduljunk, és köszönjük neked, hogy nem csak készséget adtál, hanem lehetőséget is, hogy itt legyünk. Köszönjük, hogy minden olyan dolgot, amely visszatarthatott volna bennünket, az távol tartottad tőlünk, az életünktől. És nagyon kérünk téged arra, hogy ezen az estén is te magad szólj hozzánk, azon az igén keresztül, azokon az emberi gondolatokon keresztül, amelyeket közénk hozol, És nagyon kérünk téged arra, hogy segíts abban bennünket, hogy készek legyünk meghallani mindazt, amit te szeretnél mondani. Urunk, olyan sok istentisztelet volt, amit végigültünk, olyan sok evangelizáción voltunk már, olyan sokszor hallottuk a te szavadat, és talán sokszor már úgy ülünk be, hogy immunisak vagyunk, minthogyha valami leereszkedne a szemünk elé, mintha bezáródna a fülünk, mintha nem jutna el a szó a szívünkig. Na most nagyon kérünk téged arra, hogy ez a mai este is olyan este legyen, amikor nem tudunk úgy elmenni, hogy valamit nem értettünk meg abból, amit te szeretnél elmondani nekünk. Hadd rendüljön meg az életünk, hadd csodálkozzunk rá te végtelen szeretetedre, hadd ragyogjon fel előttünk a te terved, ami olyan terv, ami ránk szabott. Így könyörülj meg, kérünk, rajtunk, az életünkön, és ne engedd, hogy azok legyünk, akik vagyunk, akik nélküled lehetünk, hanem könyörülj meg rajtunk, és segíts abban bennünket, hogy azzá legyünk, akikben örömödet leled. Amen. Az egyik barátom azzal kezdte az istentiszteletet, hogy fogta, levette az óráját, és megkérdezte a gyülekezettől, hogy mi történik akkor, amikor a lelkipásztor leveszi az óráját, és maga elé teszi. Azzal folytatta, hogy semmi. Ugyanolyan hosszan prédikál, mint előtte. Tegnap kicsit hosszú voltam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ma semmiképpen sem szeretnék nagyon sokáig beszélni. Úgyhogy leveszem az órámat, és remélem, hogy nem az fog történni, ami az egyszeri lelkipásztorra, hogy nem nézek soha rá az órára, hanem valóban úgy fogok beszélni, hogy senkinek ne legyen kellemetlen sokáig figyelni. Elgondolkodtam azon, miután ennek a mai alkalomnak azt a címet merészeltem adni, hogy van-e élet a Földön. Mennyire más lett volna talán, hogyha a plakátra azt írjuk ki, hogy van-e élet a Földön kívül. Mert ha ezt a címet adtuk volna ennek a mai alkalomnak, és esetleg még odaírtuk volna ez alá cím alá azt az alcímet, hogy egy lelkipásztor gondolatai a Földön kívüli életről, akkor lehet, hogy néhány emberre többen lennénk, lehet, hogy még többen lennénk, mint ahogy most vagyunk, mert hát mindenkit borzasztóan érdekel ez a téma, hogy van-e élet a Földön kívül. Ha van valamilyen téma, én azt gondolom, ami az embereket megmozgatja, vagy elindítja, az mindenképpen ez a téma. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy van-e élet a Földön kívül. Mert hát ugyebár a mai ember is, meg hát az embert mindig is érdekelte, hogy ő egyedül-e, az élet letéteményese úgymond ebben az univerzumban. Sokan azt mondják, hogy nem létezik az, hogy egy Isten olyan univerzumot teremtett, amelyikben csak mi vagyunk az élők, kell még valaki rajtunk kívül, aki itt van, mert elfogadhatatlan és felfoghatatlan, ha csak mi létezünk ebben a hatalmas nagy világegyetemben. Szóval azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyha én ma az UFO-król beszélnék itt előttetek, vagy a Földön kívüli lényekről, bizonyára nagyon izgalmas lenne, hiszen bizonyos újságcikkekben, bizonyos időszakonként újra és újra megjelenik ez a téma, és akkor azt az újságot úgy veszik, mint a cukrot, mert mindenkit érdekel ez a dolog. És az is nagyon megdöbbentő, hogy hány milliárd dollárt költenek el a világon arra, hogy kutassák, hogy a világegyetemben van-e még élet a földbolygó kívül. De én azt gondolom, hogy az a kérdés, amit feltettem, az van olyan épp annyira izgalmas, mint az, hogy van-e élet a Földön kívül. Persze gondolom, amikor elolvastátok azt, hogy ennek a mai alkalomnak az lesz este a címe, hogy van-e élet a Földön, akkor bizonyára úgy gondoltátok, hogy én nem vagyok egészen normális, mert hát hogy lehet egy ilyen kérdést föltenni? Hát persze, hogy van élet a Földön. Hát ha kimegyünk az utcára, látunk egy csomó embert sétálni körülöttünk, de hát elég az, ha mi reggel felébredünk, már az önmagában egy nagy csoda, hogy reggel felébredünk, belenézünk a tükörbe, látjuk, amit látunk, de azért megállapítjuk azt, hogy hát élünk. Mert lélegzünk, mert dolgozhatunk, meg egy csomó mindent csinálunk. Hát hogyan lehet ezt a kérdést így megfogalmazni, vagy feltenni, hogy van-e élet a Földön? Csak tudjátok, én azt gondolom, hogy erre a kérdésre, vagy pontosabban benne a kérdésre, hogy milyen választ adunk, az attól függ, hogy hogyan is határozzuk meg ezt a szót, hogy élet. Mert sokféleképpen meg lehet határozni ezt a szót, hogy élet. Az, aki nehézségek között van és nyomorúságban él, vagy szegény, azt gondolom, azt mondja, hogy élet ez. És akkor már mindjárt értjük azt, hogy ez az ember arról beszél, hogy az élet nagyon sokszor nagyon nehéz és sok küzdelemmel való, és jó lenne, hogyha egy könnyebb, egy boldogabb életet élhetne. És úgy gondolja a saját életére nézve, hogy az nem élet. Mert az élet az valami egészen más. Az könnyű, az boldog, nem olyan, mint az övé. Tehát nem mindegy az, és erre a kérdésre alapvetően úgy tudunk helyesen válaszolni, hogyha meghatározok és körülírjuk egy kicsit azt, hogy mi is tulajdonképpen az élet. Ahogyan nem szeretnék az UFO-król beszélni, nem szeretnék biológia órát sem tartani itt előttetek, egyrészt azért, mert nem biológia tanár vagyok, hanem lelkipásztor, és valószínűleg, hogyha van közöttetek olyan, aki többet ért, vagy járatosabb a biológiában, mint én, akkor az azt fogja mondani, hogy nagyon sok sületlenséget fogok mondani az élettel kapcsolatban. De én azt gondolom, hogy mindenképpen talán ebben nem fogok nagyon mellélőni az élet meghatározásának tekintetében, hogyha azt mondom, hogy az életet le lehet írni úgy, mint biológiai, kémiai és fizikai folyamatoknak a szép rendszere és összessége. Így le tudjuk írni az életet. Vannak bennünk olyan dolgok, amik fizikai alapon működnek, le tudjuk írni úgy az életet, mint ami biológiai folyamat, és természetesen még egyszerűbben le tudjuk írni úgy az életet, hogy lélegzünk, gondolkodunk, beszélünk, cselekszünk, dolgozunk, és egy csomó mindent csinálunk, és hogyha már nem élünk, akkor mindezeket a dolgokat már nem fogjuk csinálni. Csak kérdés, hogy vajon ennyi az élet? Annyi az élet, hogy az ember megszületik erre a világra, aztán egyszer majd meg fog halni. És a közte, a születésünk és a halálunk közötti időszakot nevezzük életnek. Egy lelkipásztorhoz egyszer eljöttek temetést jelenteni, és miközben a temetést jelentette a család, és beszélgettek, a lelkipásztor megkérdezte a családot, hogy hát mondjátok el, hogy hát ki is volt ez az ember? Mondjatok valamit az életéről. Hát a család vakarta a fejét, mert általában így szokott ez lenni, ez biztos a evangélikus kollega is el tudja mondani, hogy amikor az emberek jönnek jelenteni temetést, és akkor kérdezzük, hogy mondjanak valamit a másik életére, akkor nagyon megdöbbentő dolog, hogy nagy csönd a válasz. Sokszor nagy csönd a válasz. Hát ez a család is vakarta a fejét, és gondolkodott, hogy hát tulajdonképpen mit is tudna mondani az ő elhunyt szerettüknek az életéről, és akkor a következőt mondták, hát sokat dolgozott. Aztán a család elment, a lelkipásztor tovább gondolkodott, és azt mondta, hogy hát ennyi az élet, sokat dolgozott. És azon gondolkodott, hogy olvasott valahol egy könyvben arról, hogy hát egy szamárnak nagyon, nagyon szép dolog, hogyha ráírnák mondjuk a jelképesen egy szamárnak a sírjára, hogy sokat dolgozott. Mert hát ez az élet értelme, hogy húzza az igát. Na de hát egy embernek azzal lehet leírni csupán az életét, hogy sokat dolgozott. Ha csak ennyivel tudjuk leírni az életünket, hogy sokat dolgozunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk az életről. Mert nem ennyi az élet, semmilyen tekintetben. De valójában mit is jelent az, hogy élünk? És tulajdonképpen ezen az alkalmon én egy kicsit ezen szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy mi is az élet? És hogy életnek lehet-e nevezni azt, amit az ember él? Jézus Krisztus, amikor eljött erre a világra, akkor úgy jelentette ki önmagát, hogy én vagyok az élet. Ilyen egyszerűen fogalmazta meg, hogy ő kicsoda. Persze még mondott mást is, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, de most maradjunk ennél az egynél, hogy azt mondta Jézus magáról, hogy én vagyok az élet. És higgyétek el, hogy Jézus nem arról beszélt, hogy én vagyok, aki létezem. Nem arról beszélt, hogy én vagyok az, aki hát itt vagyok és lélegzek előttetek. Hanem valami sokkal többről beszélt arról, a múlhatatlan életről, aki ő. Jézus a múlhatatlan élet. Aki nincsen időhöz kötve, aki nincsen helyhez kötve, aki mindentől függetlenül létezik. És van. És ezt egyedül csak ő tudja elmondani magáról, mert ő Isten. Isten az, aki múlhatatlan, aki állandó, aki szüntelenül jelen van. Ezt mi nem tudjuk önmagunkról elmondani, hogy múlhatatlanok vagyunk. Mi időhöz kötöttek vagyunk. Van egy bizonyos idő, amit leélünk ebben a földi világban, amit ajándékba kaptunk. Kinek 60 év, kinek 70 év, valakinek ennél sokkal kevesebb. Mi nem tudjuk azt mondani, hogy nem vagyunk fizikai, ez a fizikai világhoz kötve, mert minden meghatároz bennünket, ami ebben a fizikai világban a maga törvényszerűségei szerint működik. Én biztos vagyok benne, hogy nem lenne közöttetek senki olyan okos, akinek én azt mondanám, hogy nyugodtan menjetek fel a templom toronynak a tetejére, azt ugorjatok le onnan, mert nem kell azt a gravitációt, hogy nagyon komolyan venni, mert az valaki kitalálta, de az nem létezik. Senki nem menne fel a templom toronyra, és nem vetné le magát onnan, mondván, hogy gravitáció nincs. És bennünket nem csak a gravitáció határoz, meg egy csomó minden más is. Mi nem tudjuk elmondani magunkról azt, amit Krisztus elmondott magáról, hogy én múlhatatlan vagyok. Én örök vagyok. Én állandó vagyok. Akit nem köt sem az idő, sem a tér, sem a fizikai törvények. És amikor az ember elveszítette az Istent, amikor mi nemet mondtunk az Istenre, akkor tulajdonképpen elveszítettük a múlhatatlanságunkat. Semmi sincs, ami bennünk múlhatatlan lenne. És Jézus azt mondja, hogy, és Isten ezt szeretné nekünk visszaajándékozni Krisztusban, a múlhatatlanságot, a múlhatatlan életet. Az élet tehát több, mint kémiai, fizikai és biológiai folyamatoknak az összessége. Az emberi élet ennél sokkal, de sokkal több. Az Ószövetségben azt olvassuk Mózes első könyvének az elején, amikor a teremtésről olvasunk, hogy az Isten életet, életnek lehelletét lehelte az emberbe. És így lett az ember élő lényé. Az életnek a lehelletét, lelkét adta az embernek. Ezt senki másról nem mondja el a Szentírás, egyetlen teremtményről sem. És én úgy gondolom, hogy ebben benne van az, hogy az ember egy nagyon különleges valaki. Akinek az Isten egy nagyon különleges dolgot ajándékozott, egy nagyon nagy ajándékot. Az embernek oda ajándékozta Isten a múlhatatlanságot. És amikor az ember elvesztette az Istent, akkor a múlhatatlanságát is elvesztette. És tulajdonképpen mi rabszolgákká lettünk. Rabszolgákká lettünk az időnek a rabszolgáivá, és mindannak a rabszolgáivá, ami körülveszi az életünket. Mert elvesztettük az életet. Amikor ezt a kérdést tettem fel, hogy van-e élet a Földön, akkor tulajdonképpen arra gondoltam, és erre nagyon egyszerűen azt lehet válaszolni, hogy a mai ember nem él, csak létezik. Ez az élet. Létezés. Nagyon sok mindent elvesztettünk. Olyan döbbenetes dolog, hogy az ember azzal, hogy elvesztette Istent, elvesztette Krisztust, elvesztette a múlhatatlan életet, az életnek egy olyan formája jelent meg a Földön, ami nem méltó az emberhez. Ami nem méltó hozzánk. Nem ilyennek akarta Isten, és nem ilyennek tervezte Isten az életet. Ha bekapcsolja az ember a televíziót, akkor állandóan olyan reklámokkal bombáznak bennünket, amelyek az embert csupán úgy határozzák meg, mint ösztönlényt. Nézzétek meg! Vedd meg ezt, fogyaszd ezt, mert megérdemled, mert erre van szükséged. Mint hogyha tényleg ezek nélkül az ember nem is tudna létezni, nem is tudna élni. Az ember nézi a reklámokat, nézi a televíziót, nézi a vacsoracsatát, meg a nem tudom micsodát, ezeknek a celebeknek az életét, és akkor úgy érzi, hogy az én életem nem élet, mert nem olyan, mint az ő életük. Mert nekem nincs meg az a fokrém, vagy nincs meg az a nem tudom öblítő, vagy nincs meg az az autó, vagy nincs meg az a ház. Akkor az én életem már nem élet, mert hát az az élet. Az az élet. Az ember fogyasztani tud, sokat tud vásárolni, rengeteg mindent meg tud venni magának, körbeveszi magát ezekkel a tárgyakkal, ezekkel a dolgokkal. És közben az a döbbenetes, hogy ez nem élet. Ez csak az ösztöneinknek, meg a furcsa emberi vágyainak a kifejeződése. De nem az élet. Az ember elfelejtette és kihagyta Istent az életéből. És miközben az ember kihagyja az Istent az életéből, mi marad helyette? Maradnak az ösztöneink, maradnak a vágyaink, amelyeket ki kell élni, amelyek beteljesületlenek sokszor. Mert az Isten nem ilyennek tervezte az emberi életet. Az emberi életnek nem az a célja, hogy legyünk. Nem az a célja az emberi életnek, hogy fogyasszunk. Nem az az emberi életnek a célja ezen a világon, hogy hatalmasak legyünk, meg legyen sok pénzünk, meg legyen kirakat házunk, meg kirakat autónk, meg nem tudom micsodák. Nem erre tervezte Isten az emberi életet. És talán mindannyian érezzük azt, hogy az élet nem annyi, ami a születéstől a halálig tart. Mert milyen elkeserítő dolog, ha az élet csak ennyi. Megszületünk és meghalunk. Tiszteletes úr, biztos emlékszik még arra, hogy az egyik tanárunk azt mondta a teológián, hogy ha az állatoknak lenne jövőtudatuk, akkor nagyon sok állat végtelenül boldogtalan lenne. Nem tudom, hogy emlékszel erre. És akkor hozott egy példát, a malacnak a példáját, a hízónak a példáját, amelyik milyen boldog örömmel várja mindig, hogy hozzák neki a moslékot, és megkapja a moslékot, és akkor boldog örömmel megeszi, hogy jaj, milyen jó nekem, hogy ellátnak engem. Az a szerencsétlen disznó, ha tudná, hogy alapvetően az egész arra megy ki, hogy egyszer majd ő jó, meghízva levágják, és oda kerüljön valakinek az asztalára, a világ legelkeseredettebb állata lenne. Na most gondoljátok meg, én nem akarom persze, és elnézést kérek, nem ez a párhuzam, hogy mi olyanok vagyunk, mint a disznók, semmiképpen sem ezt szeretném, hogy hazavinnétek. De azért abban sok igazság van, hogy az ember az egyetlen olyan lény ezen a világon, ellentétben minden más élő lényel, akinek van jövőtudata. Aki tudja azt, hogy én megszületek, és egyszer el fogok menni erről a világról. De valóban csak ennyi az élet. És ha csak ennyi az élet, akkor vajon van-e értelme ennek a valaminek, amit életnek nevezünk? Hogyha tudjuk, hogy minden el fog múlni. Mert minden, ami körülvesz bennünket, a múlandóságról beszél. A saját múlandóságunkról is. Ha jól tudom, Reményik Sándornak van egy verse, aminek ez a címe, hogy mi mindig búcsúzunk. És az a vers, ez egy csodálatos vers, mert arról szól, amit az ember megél. Mi mindig elbúcsúzunk valamitől. Belegondoltok, tényleg így van. Elbúcsúzunk az egyik pillanatunktól, elbúcsúzunk emberektől, elbúcsúzunk iskoláktól, elbúcsúzunk állomásoktól az életünkben, munkahelyektől, nagyon sok minden, az egész életünk búcsúzás. Mintha minden arra készítene bennünket, hogy egyszer el fogunk majd menni erről a földi világról. Én azt gondolom, hogy az élet több, mint amit látunk magunk körül. Az élet több, mint amit mi élünk. Az Isten valami többet készített el, amikor arról beszélt, hogy azt cselekedte, hogy megteremtett bennünket, és engedett bennünket beleszületni ebbe a földi világba. Az Isten többet akart, és többet akar az életünkkel. Emlékeztek rá, tegnap arról beszéltem, hogy az Isten arra hív bennünket, hogy legyünk az ő családjának a tagjai. Arról beszéltem tegnap, hogy az Isten azt szeretné, hogyha mi szerethetőek lennénk, és hogyha mi ezt komolyan vennénk. Én mondtam, hogy ez a mostani evangelizáció talán egy kicsit rendhagyó lesz, mert nem is kifejezetten evangelizáció, hanem inkább ébresztő. Szeretnélek ébrezgetni benneteket, hogy ti, akik azt mondjátok magatokról, hogy mi keresztények vagyunk, mi hiszünk az Istenben, akkor éljetek is úgy, mert erről szerettem volna beszélni, hogy lehessen láthatóvá az életeteken az, hogy ti ahhoz az Istenhez tartoztok, akiről azt mondjátok, hogy hisztek benne. És hogy az, hogy mi keresztények vagyunk, ez a név kötelez bennünket valamire. És hogyha mi ugyanúgy élünk, ugyanúgy gondolkodunk az életről, mint mindenki más, akkor miben vagyunk különbek, mint mindenki más? Semmiben sem. Ami is csak létezünk ebben a világban, az egyik napunk elfolyik a másik után. De annak nincsen tartalma. Akkor vajon miben vagyunk különbek, mint bárki más? Semmiben sem. Két rövid verset hagy olvassak fel Péter leveléből. Péter azt mondja, járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Péter ebben a levélben, ebben a két versben egy, hát hagyd mondjam, egy építőipari kifejezést használ. Az építőipari kifejezés az ókorban, az ókori építőipari kifejezés, amely egy olyan kőről beszél, amely köré az ókorban az egész házat építették. A sarokkőről, a szegletkőről van szó. Ehhez igazították oda az egész épületet. Ez adta az egész épületnek az alapját. Ez volt az, ami összetartotta az egész építményt. És én úgy gondolom, hogy Péter itt arról beszél, hogy milyennek kell lenni a keresztény ember életének. A szegletkő, ez a sarokkő, amire fölépül az élet, a keresztény embernek az élete, az Krisztus. Ő kell, hogy adja mindennek az alapját. Ő az, aki összetartja az életet, amely többé teszi az életet, mint puszta létezés. Az egész Biblia erről beszél, hogy Isten az, aki többé teszi az embernek az életét, mint ami önmagától lehetne. Krisztus az, aki köré az egész életünknek oda kell épülnie. Akihez igazodunk, vagy igazodnunk kellene. Erről beszél itt Péter. Azt mondja, járuljatok hozzá. És itt nem olyan dologról van szó, hogy menjetek először hozzá, hogy üdvösségetek legyen. Itt már többről van szó. Itt arról beszél Péter, egy olyan folyamatos, élő kapcsolatról beszél, egy olyan igazodásról beszél, ami meghatározza a mindennapjaitokat, a gondolkodásotokat, az egész életeteket. Erről beszél itt Péter. Épüljön fel Krisztus köré az életetek. Ő kell, hogy legyen a ti életeteknek az igazodási pontja. Ő kell, hogy ott legyen az életeteknek a középpontjában. Erről beszél itt Péter. És erre hív bennünket. És nagyon őszintén érdemes elgondolkoznunk azon, hogy olyan így van ez a mi életünkben. Hogy az életünk tényleg egy Krisztus köré épülő élet. Egy olyan élet, amelyet ő határoz meg minden tekintetben. Soha nem felejtem azt, hogy egyszer beszélgettem egy emberrel, aki nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy az életét Krisztusra bízza. De volt benne valami, ami mindig visszatartotta. És ez a dolog az volt, hogy ő úgy gondolta ezt az egészet, hogyha valaki az Istenre bízza az életét, ha valakinek az élete az Isten köré épül fel, akkor ő elveszíti önmagát. Hogy akkor fel kell adnia önmagát. Hogy akkor elveszíti a személyiségét, olyan lesz, mint azok az emberek, akiknek kimossák az agyát. Kap valami új személyiséget, ilyen robotemberré lesz, aki mindig azt csinálja, amit Isten akar. Ő valahogy így képzelt el az egész hívő életet. Valóban erre hív bennünket az Isten, hogy legyünk ilyen szent robotok, akik semmi másról nem tudnak beszélni, csak a Bibliáról, meg csak, már nincs is más világ, csak az, ami a templom, tehát valami ilyesmit kell nekünk elképzelni. Isten szent robotokká, szent agymosottakká akar bennünket tenni? Nem. Elveszíted a személyiségedet akkor, hogyha az Istenre bízod az életedet? Nem. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy az életünk kiteljesedik. Olyan erők jelennek meg benne, amelyek Krisztus nélkül nem lennének jelen. Olyan töblete lesz az ember életének, ami Krisztus nélkül nincs. Én nem gondolom, hogyha visszanézek az életemben, és azt a korszakát nézem, mert volt olyan korszak az életemnek, amikor nem voltam hívő ember, mert hát bármilyen furcsa, én sem úgy születtem meg, hogy hívő emberként jöttem a világra, és rögtön az első szavam az volt, hogy halleluja, mert nem ez volt. Hanem eltelt majdnem 20 év az életemből. És ha visszanézek arra a korszakra, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon sok minden hiányzott belőle, ami most jelen van. Olyan erők hiányoztak belőle, olyan töblete hiányzott az életemnek, amit nem adnék föl, nem cserélnék vissza. És akik ismertek, azok tudják előtte is, hogy hát, tiszteletes úr megismerte abból a korszakomból, mert együtt voltunk katonák, és amikor együtt voltunk katonák, én még nem voltam hívő ember, hogy akkor is szerettem nevetni, meg szerettem viccelődni, és nem változott meg attól a személyiségem. Nem lettem egy mufurc, mogorva, olyan nagyon szent ember, aki mindig nagyon szent dolgokat mond. És amikor beszélgetek emberekkel, nem csak Istenről szoktam beszélgetni, hanem az életről is, de úgy beszélek az életről, ami a Krisztus köré épül, és minden dolgot, ami történik velem, arról úgy beszélek és úgy gondolkodok, hogy látom a helyén, a maga értékében azokat a dolgokat, amik körülvesznek. Erre hív bennünket az Isten, egy ilyen életre, egy Krisztus köré épülő életre. Járuljatok hozzá, igazodjatok hozzá. Legyen olyan az életetek, amely tényleg az Isten akarata szerint való, mondja itt Péter. Én úgy gondolom, hogy ez az ige egy kicsit visszavisz bennünket az Ószövetség világába is. Izrael népe életének a középpontjában a templom állt, a jeruzsálemi templom. A jeruzsálemi templomban szolgáltak a papok. Azok az emberek, akiknek az volt a feladatuk és a küldetésük, hogy, bocsánat, hogy így mondjam, hogy szíve és lelke legyenek az Isten tiszteletnek. Az egész életük Isten tisztelet volt, mert az Isten tiszteletben vettek részt. Ők voltak, akik bemutatták az áldozatokat, és ők voltak azok, akik közvetítettek a nép és az Isten között. És ott voltak az áldozatok. Az áldozatok, amelyek kifejezték a népnek a hódolatát, a tiszteletét. És azt mondja itt Péter, hogy épüljetek fel ti is lelki házzá, szent papsággá, és lelki áldozatokkal áldozzatok az Istennek. Vagyis arról beszél, hogy az Újszövetség népének is van temploma, az Újszövetség népének is van papsága, és az Újszövetség népének is vannak áldozatai. És nem az ószövetségi értelemben vett áldozatok. Mert nekünk már nem kell hoznunk bikákat és bakokat az Isten tiszteletre. Nagyon érdekes lenne egyébként, gondoljatok, mint a lépcsőn felhozni ezeket az állatokat ide a templomba, aztán tiszteletes úr meg itt áldozna, feláldozná őket. Nem erről van szó. És nagyon döbbenetes, hogy a Biblia azt mondja, itt Péter azt mondja, hogy az a templom, amelyet Isten felépít arra a Krisztusra, aki a szegletkő, aki az igazodási pont, az nem egy kőépület. Az új szövetség temploma nem egy kőépület, hanem élő emberekből álló közösség. Mert erről van itt szó. Az új szövetség temploma egy közösség, egy család, egy új nép, amelyiknek az alapja Krisztus. És erre hív bennünket az Isten, hogy ilyen közösségé legyünk. Ne gondoljátok, a kereszténység és a Biblia nem tud olyan hívő emberről, akinek nincsen közössége, aki nem jár gyülekezetbe. Ilyen nincs. Pedig ma nagyon népszerű, ez nekem is szokták mondani az emberek, amikor hívogatom őket a gyülekezetbe, hogy ó, tiszteletes úr, hát én otthon szoktam imádkozni, meg szoktam Bibliát is olvasni, de nem, hát vasárnap nem megyek el a templomba. Ilyen nincs. Épüljetek fel lelki háza, azt mondja Péter. És ez a lelki ház, az a gyülekezet, az a közösség, amelybe hív bennünket az Isten. Titeket itt Ajkán, másokat Litéren, Jászberényben, Budapesten, New Yorkban, és sok más helyen a világon. Aztán azt mondja, hogy van papsága is az új szövetség népének, de nem azt jelenti, hogy mindenkinek kell, hogy papírja legyen arról, hogy ő pap, meg legyen palástja, mert hát úgy kell igazából papnak lenni. Hanem azt mondja a Biblia rólunk, hogy mi vagyunk azok, akik közvetítünk az emberek felé Mi vagyunk azok, akik visszük és vinnünk kell az örömhírt másoknak. És végül arról beszél Péter, hogy vannak áldozataink is. És most ne azt gondoljátok itt, hogy valami nagyon véres, verejtékes dologról van itt szó, amire hív bennünket az Isten. Hogy valami nagy-nagy dolgot kell csinálnunk az Istenért, mert az az áldozat, amiben jó beleszakadunk. Nem erről van itt szó, hanem arról, mi a mi áldozatunk? Az életünk, amit oda teszünk az Istennek a kezébe, hogy használja azt. Ez a mi áldozatunk. Ez egy nagy áldozat. Mert az ember az életét szeretné önmagának megtartani. Erre hív bennünket az Isten, hogy tegyük le a kezébe az életünket. Hogy ő arra tudja használni, amire ő akarja. És ez nem könnyű dolog. Mert mi nagyon szívesen tartanánk meg saját magunknak az életünket, az időnket és mindenünket, amink van. De az Isten arra hív bennünket, hogy tegyük le ezt az ő kezébe. Van tehát templomunk, van papságunk, van áldozatunk. Csak ez nagyon más, mint az Ószövetségben volt. Így épülhet Krisztus köré az életünk. Ha közösségé leszünk, közösségbe leszünk egymással és Krisztussal, ha igenis felvállaljuk azt a küldetésünket, hogy nekünk az a feladatunk, hogy közvetítsünk közte is az emberek között, és hogy igenis oda tudjuk tenni az életünket áldozatként, hogy az Isten tudja használni arra, amire akarja. Én azt gondolom, hogy ez a Krisztus köré épülő élet. Erre hív bennünket az Isten. Hogy ne önmagunk körül forogjunk, hogy ne ösztönlégyek legyünk, hanem az életünk legyen küldetéssé, hivatássá, kapja meg azt a töbletét, ami hiányzik azoknak az embereknek az életéből, akik nem hisznek Krisztusban. Erre hív bennünket az Isten, hogy ne csak létezzünk, ne csak legyünk ebben a világban, hanem úgy töltsük el az életünknek az idejét ebben a földi világban, hogy annak van értelme és van célja. És az életünknek az értelme és a célja az, hogy az egész életünk egyetlen nagy Isten tiszteletté lesz. Egyetlen nagy Isten tiszteletté. Az emberi életnek ezt a szép keretét adta meg az Isten. Mindennek megvan benne a helye, a családnak, a munkának. De közben mindennek a legtetején ott van az, hogy minden úgy történik benne, hogy az arról beszél, hogy mi tiszteljük az Istent. Mi féljük őt. Mi mindig számolunk vele. Ennyit szerettem volna ezen az estén elmondani nektek, és hívlak és várlak benneteket a következő estén is. Egy kicsit ezt továbbívva arról szeretnék majd holnap beszélni, hogy ki is tulajdonképpen Krisztus, akit mi szolgálunk. És azért adtam neki ezt a címet, hogy Krisztus a zavaró tényező, mert sok keresztény embernek az életében tényleg egyfajta zavar van Krisztus személye körül. Nagyon furcsa ez, hogy vannak emberek, akik eljárnak a templomba és hisznek Istenben, de Jézus személyével meg valahogy nem tudnak mit kezdeni. Úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélni majd közöttetek, hogy miért is zavar bennünket annyira Jézus, és hogy nem kell, hogy bennünket zavarjon Jézus, mert Isten nem azért adta őt, hogy zavaró tényező legyen, hanem azért, hogy a mi szabadítónká legyen ez a Krisztus. De ennél többet is szeretnék mondani, de ez legyen már a holnapi estének a témája. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te látod, hogy valóban úgy van ez sokszor velünk, hogy az életünk elfolyik a semmibe. Egyik napunk elmegy a másik után, elmúlik az életünk, és amikor visszanézünk, akkor csak azt látjuk, és azt érezzük, hogy elmentek a napjaink, elmúlt az életünk, és igazából semmi sincs, amire visszanézhetnénk, és amire azt mondhatnánk, hogy igen, ott valami volt, több lett az életünk, mint puszta létezés. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy az a világ, amiben élünk, az ne tudjon olyan hatással lenni ránk, hogy mi is beálljunk azoknak a sorába, akiknek az élete valami egészen más köré fonódik. hanem segíts bennünket abban, hogy az életünk olyan életté lehessen, amelyik köréd épül fel, amelynek a középpontjában te állsz, amely egyetlen hatalmas Isten tiszteletté lesz, amelynek tényleg ott van az a töblete, hogy múlhatatlan, hogy nem időhöz kötött, hogy nem minden áron itt ebben a földi életben akar boldoggá lenni. Nagyon kérünk téged arról, hogy segíts meg bennünket abban, hogy változzunk, változzon a gondolkodásunk, változzon az életünk, hogy olyan élet legyen, amelyik hozzád igazodik, és ahhoz, amit te szeretnél, hogy ahogy Péter írta, az életünk kedves lehessen előtted. Nagyon kérünk téged arra, hogy ebben segíts bennünket, hogy valóban azzá legyünk, akinek te is szeretnél bennünket látni. Hogy ha azt mondjuk magunkról, hogy mi keresztények vagyunk, hogy mi benned hiszünk, akkor ez ne csak a szavainkon érződjék, hanem látszódjék az egész életünkön. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záróénekként ezen az estén a 460. dicséretet énekeljük. A 460. dicséretnek mind a 6 versét énekeljük el. Amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el, Jézusom. fennáll, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Isten áldása legyen és maradjon mindnyájunkkal. Isten velünk a viszontlátásra. Jó éjszakát kívánok mindannyiunknak.